Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. 1958. március 2-án kezdte el műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Megszólalt a Székelyföld ezelőtt 60 évvel, és a rádió hamar belopta magát az emberek szívébe. Ma Tóth Bélával, a rádió egykori operatőrével, mai szerkesztőjével idézzük a múltat. Béla a kezdetektől erősíti a rádiós csapatot. Ma is, jóval túl a nyugdíjkorhatáron, naponta végzi ezt a tevékenységet, úgyis, mint terepes riporter és mint műsorszerkesztő is. 2016-ban Tóth Béla a Mikrofon szerelmese címmel könyv jelent meg róla, ahol részletesen mesél az elmúlt 60 évről. Mivel korlátozott az adásidőnk, ma olyan kulisszatitkokról próbálunk beszélgetni, amit máskor nem igazán hallhattak. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Hogy került a rádióhoz?
Ahogy visszaemlékszem, én az 1957 novemberében volt, de azt most már nem mondom meg, hogy az elején vagy a közepén, de a lényeg az, hogy mai kifejezéssel élve fülest fogtam, akkor jártam birkozni a Voinca sportklubhoz, és ott hallottam arról, hogy indul a Marosvásárhelyi Rádió.
Mennyivel azelőtt röppent fel a hír, hogy lesz itt egy rádió?
Körülbelül egy fél évvel, de közben már dolgoztak, mert ez az épület, ahol most jelen pillanatban beszélgetünk, ez már annyira kész volt, hogy szerelték a gépezetet, tehát sokkal hamarabb megkezdődött ennek az építése, de akkor tudtam én meg. 57-ben érettségiztem, abban az évben felvételiztem az orvosira, sikerült hely nélkül, 6 hónapig figyeltem, hogy mi lesz, közben megtudtam, mondom, hogy a rádió is indul. Eléggé szép idő volt, és ott, ahol most a szerkesztőség van, az utolsó simításokat végezték az épületen, beül, és felmentem, Kovács Pista bácsit kellett megkeressem, Bekecsbe volt, és azt mondta nekem, hogy jó, Markos gyermek vagy fiam, ezt a talicskát egyszer vidd le, gyere vissza, és beszélgetünk. A talicska tele volt törmelékkel. Kovács Pistáról azt kell tudni, hogy hát szerkesztő volt, de ő egy olyan fő rendezője volt ennek az egész dolognak, mert ő volt akkor itt, akivel én tudtam beszélni. És azt mondta, hogy érettségid van, fiam? Van. Hány éves vagy? Hát, tetszik tudni, mindjárt 18 éves leszek, és akkor azt mondta, hogy jó, küldd fel apádat, vagy valakit, beszéljünk, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet csinálni. Feljött apám, aláírt egy papírt, hogy én még nem voltam 18 éves, de felel mindenért, amit én elkövetek, hogy áron vagy valami megüt, akkor saját felelősségére. És akkor értesítettek engem december vége fele, hogy január 3-án havirat, ha nem, a Kolozsvári Rádiónál kell jelentkezzem. Utána tudtam meg, hogy Asztalos Oszkár kollégám nyugodjon békében. Előttem ment vagy 150 méterrel, egy valizával, ahogy én szoktam mondani, egy bőröndel, és hát ő is oda ment a rádióhoz, ott találkoztunk először, és így kerültem én a rádióhoz. 1958. január 1-től fel voltam véve harmad magammal hangtechnikus operatőrnek, Asztalos Oszkár, Gagyi Péter és én, Tóth Béla. Felkerültünk, és akkor itt voltunk egészen február végéig, hát úgy 20-a körül jöttünk ide a Vásárhelyi Rádióhoz, én terepes operatőr lettem, és március 2-án beindult a rádió. Tehát én magamat engedelmükkel alapító tagnak tekintem. A szerkesztőség volt újságírók, soraiból kerültek ide, volt úgy, hogy az újságtól kiemelték, és idejött. Itt volt alapító tagnak Kovács István, Huszár Irma, Vince Ferenc, Sós Árpád, Lázár Éva a magyar szerkesztőségben. Mindenki, aki jött utánunk a technikára, az tőlünk tanulta meg a szakmát, aztán elmentek tovább képzőre Kolozsvárra, de mi mutattuk, hogy mit hogy kell csinálni, mert végeredményben két kabin működött, az egyes és a kettes. Március 2-án Jakab házaspár ült a mikrofon előtt, és Manyika nőném azt mondta, hogy megszólal a Székelyföld.
A magyar autonóm tartomány nem végvár, nem megmosolyogni való egzotikus vidék, hanem virágzó országrész. Most, 1958 tavaszán rádiót is kapott a tartomány, újabb erődítményét a dolgozó nép művelődési forradalmának. Mi lesz a feladata ennek a rádiónak? Oly sok, hogy megszámlálni is nehéz. Annak az új életnek kell hangot adnunk, amely rádiónkat is életre hívta. Ezt az új életet akarjuk megmutatni, és a rádió sajátos eszközeivel szolgálni. Műsorpolitikánk lényege a szocializmust építő, a szabad munkában növekvő ember. A testvéri egyetértésben élő, hazáját forrón szerető magyar és román munkás, dolgozó paraszt, tudós, író, művész élete. Szülőföldünk szépségei, harcos történelmi hagyományai, gazdaság és népművészeti kincsei, meg annyi tiszta vízi forrás, amelyből bőven akarunk meríteni, hogy a telepoharat hűségesen átnyújtsuk hallgatóinknak. Ipari, mezőgazdasági és más jellegű műsorainkkal segíteni akarjuk hallgatóinkat mindennapi munkájukban. De elvárjuk, hogy a hallgatók is segítsenek nekünk. Az a sajtó, az a rádió, amely nem támaszkodik a dolgozó népre, nem kéri és nem veszi igénybe támogatását, elszakad a néptől, és nem szolgálhatja népét. A Marosvásárhelyi Rádió, a Magyar Autonóm Tartomány Rádiója mindenkor tudni akarja hallgatói véleményét, mindenkor meghallgatja észrevételeiket, javaslataikat, bírálataikat. Vonzó, érdekes és tartalmas műsort csak a szerkesztőség és a hallgató közös munkája gyümölcseként lehet szerkeszteni. Használjuk ki az indulás megilletődött hangulatát, hogy szívből köszönetet mondjunk a román munkáspártnak és hazánk kormányának a szerető gondoskodásért, kedves hallgatóinknak pedig jó egészséget kívánunk.
Ők, én úgy tudom, hogy Bukarestből jöttek.
Ők bemondók voltak, és végleg Marosvásárhelyre költöztek Bukarestből.
A kezdetektől már volt magyar és román adás is?
Sőt, a magyar adás hosszabb volt egy fél órával, mint a román adás. Egy órás volt a magyar adás, és román adás az egy fél órá. Ne felejtsük el azt, hogy akkor magyar autonóm tartomány volt.
A jelentkezés az éterbe az milyen időközönként volt? Ez az egy óra, ez egy órában ment, vagy fel volt osztva ez is?
Egy órában ment, nagyon sokáig délelőtt ment, majd utána szép csendesen osztozott, hogy délelőtt egy fél óra, délután egy óra, aztán így lassan be, de persze párhuzamosan román-magyar adás ez így volt.
Külön frekvencián mentek, vagy összekapcsolódtak a magyar adások egy frekvenciára?
Nem volt. Ugyanaz a frekvencia volt, előttünk volt a kolozsvári adás, utána bejött a bukaresti magyar adás, utána jöttünk mi. Az is volt, hogy Bukarest kezdett magyarul, utána jött Kolozsvár, utána mi.
Annak idején legtöbb településen diffúzor hálózat volt, ilyen kábeles
rádiósítási állomások voltak, ezt úgy hívták akkor, és minden házba be volt szerelve egy kicsi hangszoró. És akkor abba ment éjjel-nappal, amikor akartad. Meg volt mondva, hogy a bukaresti magyar adás kell szóljon, és aztán ment a Marosvásárhelyi Rádió reggel délbe este háromszor, ahogy szokták mondani.
Amikor ide jött, akkor még építés alatt volt a rádió. Azt tudjuk, hogy a Dándia villában van most a szerkesztőség, és mellette van kiépítve a stúdiórendszer.
Abszolút új technika.
Akkor csak az egyes és a kettes kabin volt meg?
Így van, a stúdiók megvoltak már akkor, megvolt a hármas és a négyes is. Először a gépezet az egyesbe volt és a kettesbe, utána aztán a hármasban. Ez volt a színdaraboknak, a koncerteknek a felvevő helye, tehát itt voltak a zenekarok beállítva, maga a terem is terem az épületben.
És a hármas stúdió úgy néz ki, ahogy nézett ki 57-58-ban.
Annyi különbség itt, ez egy nagy zárójel, hogy 1992-ben én hoztam ezt a vásznat a Gyergyós-Szentmiklósi butor- és szövetgyártól, onnan rendeltük meg, és csinálták az eredeti, mert az most már fekete, de néha egy-egy folt látszik, az nem volt lecserélve. Mert nem volt, aki oda felmászol.
A plafonról beszélgetünk.
A plafonról, pontosan.
Az is ilyen sárgalás vászon.
Ugyanez, Len és Kender. Én vittem innen egy darabot, és megnézték, mert akkor is ott készült. Azért nagyon régi gyár volt akkor. Kell tudni azt, hogy Gyergyószent Miklós és környezete, és a Magyar Autonóm Tartomány annak idején tele volt len- és kenderültetvényekkel, amit most is sajnálnak, és onnan volt ez az anyag. Tudnilik, ez fantasztikusan időálló, hát nem megy szét, nem lehet elnyűlni.
Az oszlopok faburkolatúak?
Azt is mondjuk el, hogy teljes butorzat, tehát épületbutorzat, az akkori marosvásárhelyi Ileforban készült. Az meg van csinálva. Ott egy ajtó se görbült el, egy ablaktok se görbült el, semmi az ég nagy világon, egyesek legnagyobb meglepetésére, és mindenféle mű dolgokkal cserélik ki, és olyan hangszigetelés van most is a kabinokban, amelyiket nem bombáztak szét, hogy csodájára járnak azok, akik idejönnek. Most is megnézik, hogy milyen vastag az az ajtó, most is megnézik, hogy hogy meg van csinálva az a fa. Akkor szakemberek csinálták, tudnilik, Marosvásárhely nagyon híres butorgyártó egységekkel rendelkezett.
A hármas stúdió ablakai és a bejárati ajtó még ma is a régi, ilyen páncélozott ajtó meg ablak fedő van. A két fa között tényleg van páncéllemez?
Egyfajta vastagabb lemezből készült. Akkor ne felejtsük el, hogy olyan világ volt, hogy várták az amerikaiakat fegyverrel. Most várjuk az amerikaiakat fegyver nélkül boldogan.
A technikai felszerelése milyen volt 58-ban a rádiónak?
Philips berendezéssel dolgoztunk akkor, aztán megjött a MEZ, az orosz magnetofonok, tehát ahogy mentünk előre, és korszerűsödött a dolog, egy idő után aztán teljes egészében a magyarországi berendezésekkel dolgoztunk.
Az STM-ekkel?
Igen, többek között a keverőasztalunk akkor az a keverőasztal típus volt, amelyet a szovjet olimpiára készítettek a magyarok.
Első perctől stúdiószalagon
dolgoztunk? Stúdiószalagon dolgoztunk, CH-s volt, C-szallag, meg BASF szallagok, ezekkel dolgoztunk, természetesen ez import szallag volt, és a szallagokat fantasztikusan sokszor fel lehet használni, ha nem ragaszgatjuk őket, ha nincsenek megvágva. Az úgynevezett szűz szallagok, ezek rendszerint zeneszallagoknak voltak használva, színdaraboknak voltak használva, és mindig arra vigyáztunk, hogy ne legyen vágás rajta, hanem inkább átmásoltuk, és akkor dolgoztunk egy másik szallagon. Annyit dolgoztunk vele, amíg meg nem nyúlt a szallag, amíg el nem szakadt a szallag, amíg ki nem esett a közepe, mert az is előfordult, hogy kiesett a közepes, akkor a földről kellett felszedni, és azt is tudni kell, hogy ezeket az anyagokat háromféle meghallgatáson kellett átmenjen. Volt egyszer az osztályfőnök, aki alá kellett írja mondjuk az írott szöveget, vagy a szallagot is meg kellett hallgassa. Akkor jött az igazgató, a főszerkesztő, és jött a cenzura. És plusz még a technikai is volt, tehát hogyha nem felelt meg műszakilag a hangfelvétel, akkor nem engedték adásba. Nagyon sok zenéje volt Bukarestnek, Erdélyből. Volt abban magyar is, és román is. És világos, hogy azokból másolatot küldtek ide, és annak kapcsán a fonotéka feltöltődött. De olyan zeneszerző főnöke volt nem egyszer, hanem kétszer a Marosvásárhelyi Rádió stúdiónak, akik értettek hozzá, zenészek voltak, és minden további nélkül ontotta magát a zene. Hívták az együtteseket ide a hármas stúdióban, én a legnagyobb zenésznek mégis itt a felvételek kapcsán merem állítani, hogy Borbé Zoltán volt, idős Borbé Zoltán, a Muszkát, a Rózsát, a Hudit, ő hozott be a stúdióba, ő csinálta velük a felvételeket, és így megtelt a fonotéka csodálatos, szebbnél szebb népi muzsikákkal, és nem beszélve arról, hogy nagyon sok népdalénekes szólaltottak meg. Nagyon sokáig dolgoztam például a 3-as stúdióban, aztán mindenféle ennek-annak köszönhető vizsgának természetesen bekerültem a vezérlőterembe, ott dolgoztam sokáig.
A műsorok elkészítése az milyen szempontot vett figyelembe akkor? Tehát propaganda célból indították 58-ban, legalábbis ezt persze, szokták mondani hát március persze, másodikán.
De persze, hogy az volt. Hát ne felejtsük el, akkor is emberek éltek itten. Tehát senki se tudta, hogy 50 év múlva itt más világ lesz. Tehát mindenki élte az ő minden napját, beilleszkedett abba a munkába, amit kellett csinálni. Én meg vagyok győződve, hogy most is vannak emberek, akiknek nem tetszik ez, ahogy itt van most. Akkor is voltak emberek, akiknek nem tetszett, hogy volt akkor, de mindenki azért végezte a dolgát. El kell mondjam azt, hogy nem emlékszem, hogy valakit csúnya módon kirúgtak volna a rádiótól. Volt itt megrovás, volt itt gyűlés, volt itt mindenféle, de soha senkit nem tettek a szégyen táblára, hogy ezt vagy azt nem csinált. Ez egy család volt. Volt itt veszekedés, de a veszekedés a családba maradt, volt itt lekapás, az is a családba maradt, és akkor ment az élet előre. Fiatalok voltunk, és az idősebbek is frontot megjárt emberek voltak, mindenféle vonalon szüleink voltak.
58-ban tudták, hogy azért jött létre ez a rádió, hogy a külföldi rádióadások ellen beszéljen?
De nem mondanám ezt. Most kezdik filozófálni
mert
egyesek.
Most ezt halljuk, ezért
igen, de hát igen, mert most azért mondják ezt, én merem állítani, én soha nem hallottam itten, pedig itt voltam, hogy na, gyerekek, azért megy a Marosvásárhelyi Rádió, mert ellenhatást kell kialakítani a Szabad Európával szemben. Én ezt nem tudom. Még azt se tudom például elmondani, hogy Kádár János itt járt Marosvásárhelyen. 1958-ban jött, megköszönte a bútorgyárnak, hogy küldött ablakkereteket, és ablaktokokat, és ajtókat, és mit tudom én micsodát a forradalom kapcsán szétlőtt épületekhez. Most is sokat mondjuk, hogy autonómia kell. Akkor autonómia volt, de én azt hiszem, hogy a gumikat mi durrantottuk el, és azért állt meg az út szélén, és nem ment tovább. Nekem ez az érzésem.
Akkor valaki beleszólott, hogy milyen téma menjen a rádióba?
Igen. Hát akkor ment a mezőgazdaság szocialista átalakítása, ugye? Elmondták 5-ször, hogy miért jó a társas, és 10-szer elmondták, hogy miért jobb a kollektív gazdaság. Világos, hogy az a szerkesztő, mint ahogy mi is foglalkozunk bizonyos témákkal. Vagy azt akarjuk, hogy fogjanak össze az emberek, és egyesületeket csináljanak oda-haza, stb. Stb. Annak az időnek az volt a hívó szava. Világos, hogy ha lett volna magánrádió, akkor bezárták volna, elkezdtem mondani, hogy ne álljanak be a kollektívbe. Itt meg kimentünk egy-egy kollektív gazdaság avatására, akkor megkérdeztük Julis nénit, vagy nem tudom melyiket, hogy szabad-e, vagy nem szabad.
Bizonyára voltak olyan anyagok, ami be kellett menjen, de ha volt egy ötlete, hogy én ezt szeretném műsorra tűzni, megtehette?
Szabad keze volt a szerkesztőnek. Ő vállalta a felelősséget arról, amit akart csinálni. Minden osztálynak főnöke volt, mindig megbeszélték azt, amit csinálni akartak a szerkesztők. Minden további nélkül, ha olyan volt, megadták rá a segítséget. Na most nagyon fontos dolog tudni azt, hogy én a szerkesztőségbe 1977-ben kerültem be. Addig lendolgoztam a műszakon. És tudom azt, hogy itt számos ötlet, a pionír adás, hát az olyan adást nem fog csinálni itt soha senki, amilyen volt akkor a pionír adás és a gyerekadás. Arról beszélnek most is, falun nem egy emberrel találkoztam, időssel, aki azt mondta, hogy ő a postás Jankóval tartotta a kapcsolatot, hallgatták minden vasárnap. Emlékszem, hogy a bábszínháztól jött egy bábszínésznő, és ő mondta, hogy itt postás Jankó. Tehát csodálatos. Olyan levelezés folyt, Lázár Éva sírt sokszor, a gyerekek olyanokat írtak. És bement, felolvasták a leveleket, nagy volt a levelezés. Egyik legjobb műsora volt a Marosvásárhelyi Rádiónak a Postás Jankó, tehát a gyermekadás. Sok mindent tönkretesz az ember, tudatosan vagy tudatlanul.
Szervusztok, gyerekek! Itt Postás Jankó! Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek. Mondjuk fel a leveleket, szerkesztő néni.
Szeretettel köszöntjük új levelezőinket. Barabási Gáspárt Mezőpanitról, Szilveszter Attillát és Pistit Udvarhelyről, Tőke Máriát Csíkszeredából, Pál Józsefet Gyergyóból, Ferenc Annát Szentdomokosról és Kölcse Ilonkát Sepsikőrispatakról.
S most nézzük meg, miről tudósítanak levelezőink.
Bíró Laci írja Hargita fürdőről. Osztályuk szép műsorral készül a Vasutasok napjának megünneplésére. Ő is szaval egy szép verset.
Szép elhatározással kezdték az új év harmadot az örményesi harmadik osztályosok. Nyolcason aluli osztályzata nem lesz senkinek, írja Csámpár József. Kívánjuk, hogy valóra is váltsa az osztály ezt a szép célkitűzést.
Örömmel értesültünk arról, hogy Veres Feri, székelykeresztúri első osztályos kisbarátunk fényképe ott szerepel az éltanulók tábláján. Szeretnénk, ha minél többen közölnétek ilyen jó hírt.
Nagy érdeklődés előzi meg a ravai gyerekek sí- és szánkóversenyét, amelyen a második osztály valamennyi tanulója részt vesz, tudósít I. és Imre. Szabadidőben rendszeresen edzenek. A sízők csoportjában lesznek lesikló és futószámok, a szánkósok csoportjában gyorsasági verseny. Kíváncsian várjuk az eredményt, majd írd meg Imre!
Ma is ragaszthatunk fényképeket az albumba. Szívesen fogadtuk Miklós Kató, Bikszád Olti, Mátyás Gyurika, Vajnafalvi, Hajdu János, Ijefalvi és Huber Péter, kolozsvári gyerekek fényképét.
S most becsukjuk leveles ládánkat. Búcsúzom tőletek, gyerekek! Viszont hallásra, mához egy hétre! Szeretettel gondolok rátok, én Postás Jankó!
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth Béla terepes operatőr volt hosszú ideig, a kezdetektől?
Szinte azt mondhatom, hogy igen. Ilyen vasgyúró gyermek voltam, és nyugodtan rám tudtak bízni két bőröndöt. Az egyikbe volt a felszerelés maga, tehát kábelek, mikrofonkábel, földvezeték, maga a mikrofon, hozzá mindenféle csatlakozó, ami egyszer lehetséges volt, hosszú kábel, rövid kábel, és nekem egy Philips hordozható magnetofonom volt, direkt ilyen rádiós magnetofon, az is legalább 15-20 kiló volt, tehát ezt tudom állítani. És akkor képzeljék el, hogy a szerkesztő elvtársak, mert nagyon rendes emberek voltak, ők mentek elő nagy zsebredugott kézzel boldogan, és én utánok vittem ezt a két valizát. Nagyon sok helyen jártam, a művelődési osztályt pont úgy ki kellett szolgálni, mint a mezőgazdasági osztályt, a társadalmi osztályt, mindenhol én voltam a terepes operatőr. Nem is emlékszem, hogy még volt más is. A többi kollégák azok mind a stúdióban dolgoztak.
Nehezebb volt megoldani terepen a felvételt, mint mondjuk a stúdióban?
Nem volt nehéz, mert ilyen állványaim voltak. Kórusokat vettem fel. Ugye Lukács János kollégám nyugodjon, nagyon sokat fogom mondani a nyugodjont, mert egy stúdió személyzetre való kollégám már ott nyugszik, és valahol egy láthatatlan stúdióban dolgoznak, ha dolgoznak. Ők például művelődési osztályon dolgozott, abban az időben fantasztikus volt az amatőr tevékenység, de ugyanolyan nagy volt a profi színházak, együttesek létszáma is a Magyar Autonóm Tartományban.
Ma nagyon jók a mikrofonok, akkor a kezdetekkor milyen mikrofonokkal dolgoztak?
Philips mikrofonnal dolgoztam, én például, és AKG mikrofonok voltak benne a stúdióban felszerelve. És mindegyik dinamikus mikrofon volt, nem volt egy se kondenzátor mikrofon, tehát hogy táplálta külön elektromos hálózat.
Régi filmeken látjuk azokat a jellegzetes...
Azt úgy hívták, annak ez standard, a nagy...
Ilyenek voltak-e a Marosvásárhelyi Rádiónál?
Hát, ugye lettek volna. Az volt a mikrofonok mikrofonja. De azt el kell mondjam, hogy mindahogy most is van a nagy családokban, hogy a nagy gyermek, amit levesz, azt felveszi a kicsi. Na hát, Bukarest levetette a nagy mikrofonokat, azt ide dobta nekünk, és ő kapott újabbakat. Egy dolog volt az érdekes, hogy nem volt fülhallgatós kivezető ennek a Philipsnek, amin én dolgoztam, és mindig külön terembe kellett, mert ennek motra volt, aznak volt egy zúgása, le kellett földelni, mert ha nem volt leföldelve, rázott, meg ehhez hasonló dolgok voltak.
Terepes operatőr volt az elején, de a stúdióban is teljesített szolgálatot. Az adás előtt a próbákat mindig elvégezték?
Égvilágon mindent etalon csináltunk, 1000 hercet küldtünk, a kontrollfele megnézte, beállította a nívókat, mi is beállítottuk a nívókat, már tudtuk mindegyik szerkesztőnek körülbelül milyen nívója van, odaállítottuk be a mikrofonokat, 2 mikrofon volt, egy Siemens keverőasztal volt, nagyon-nagyon sokáig, és nagyon jó volt, lámpás, régi öreg, de megbízható. És a Philips 3 motoros magnetofonok.
A kezdetekkor hány operatőr volt adásban?
Volt egy túrafőnök, aki a kontrollban volt, és 2 operatőr. Mindig megegyeztünk, hogy 3 napig csinálod te a magnónás, 3 napig. Nagyon kellett vigyázni a nagy tekercses szallagok, ha nem voltak kellőképpen áttekerve, a közepe kiesett. Nem is egyszer. És ezt úgy hívtuk, hogy várze, azaz káposzta. De ennek volt millió egy fifikája, amit meg lehetett oldani. Az ember rögtön észrevette, hogy laza, és akkor alácsúsztattunk egy dobozbetétet, és akkor úgy tettük fel. Volt úgy, hogy egy egész 20 perc bement a kosárba, úgy húzta a másik, mert nem tudta újrafűzni. Ha újrafűztük, menet közben, és fogtuk, spanoltuk, szóval kínszenvedés volt. Ezért se prémiumot nem adtak, de bunkót igen. Mondok egy esetet, bejött a kapunál valaki az akkori szekuritátétól, azt csak utólag tudtuk meg, és én mentem a titkárságra. Felragasztott az igazgató ajtajára, hogy terminát, és én azt a papírt úgy, ahogy volt, mert én ejtőernyős voltam, és annyi mindent tanítottak ottan, levettem, betettem a zsebembe. A pasas rögtön ki is ment. Kapunál, rendőr, mindenki ellenőrizte, beengedték a titkárságot. A titkárságon nem volt senki, ez kitette a papírt. Egy fél órán belül jött az autó, és ellenőrzés, stb. Hát az nem volt sehol.
És ebből nem lett baj?
Hát nem tudták.
Mi lett volna a következménye, hogyha meglátják
hát
ezt a papírt?
Nem tudom, hát akkor az lett volna, hogy a rendőr csak kapust leváltják, mert biztos nem ellenőriztek előképpen, mert biztos vagyok, hogy nem igazolta le, hogy a hatóságtól van, hanem egyszerűen valamit mondott. Most egy óriásit ugrok, a konzervgyárhoz kerültem számüzetés ideje alatt, és ott többek között rám bíztak egy másolókészüléket, egy Xeroxot. Itt gyártották a készüléket az elektromarosban, nagyon sok kollégánk is ott dolgozott, és kellett venni, mert ott mit tudom, hogy miket kellett sokszorosítani. Én csináltam egy évig azt. Egyszer eljött egy pasas, egy ilyen igazolványabb, és azt mondta, hogy ő kell ellenőrizze a hengert, és azt mondta, hogy kell vigyen próbát a nem tudom milyen céghez, mert a készüléke valami probléma van. De nekem sehogy se stimmelt a muki, és elvitt egy nyomtatvány példányt, amit én nyomtam, és akkor kiderült, hogy valami röplapok jelentek meg, hát ez 1985-ben volt, mert aztán rá egy évre már nem voltam ilyen Xeroxos, mert szállítási osztályfőnök lettem ott a konzervgyárban.
De gondolom ezek másra. A röplapok nem a konzervgyárból
persze,
származtak.
Hát világos, de ő ellenőrizte, mert volt egy kimutatás, kidolgozik rajta, és hova megy a gép. 6 lakat alatt volt a készülék, és főleg ottan a konzervjában, akkor Király Károlyt állandóan vadázták.
Térjünk vissza, hogy hogy lehetett bejönni, vagy hogy nem lehetett bejönni a rádióba.
A kapus és a rendőr soha nem hiányzott a kaputól. A rendőr sokszor körbejárta az épületet, biztonsági kerítés volt, hogyha nem állszanak be, direkt ilyen csapdás volt, riasztó berendezéssel a kerítésen, tehát vigyázták a stúdiót. Én összesen 5-ször nem emlékszem, hogy kérték volna az igazolványomat, mert aki jött, az személyazonosság, leülni, nem lötyögünk a szerkesztőségbe, nem keressük a szerkesztőt, hanem az le kellett jönni, és nem volt ekkora jövésmenés a rádiónál, mint most, ahogy van.
A Marosvásárhelyi Rádió életében is elérkezett 1989, majdnem 5 év hallgatás után újból megszólalt a Marosvásárhelyi Rádió.
December 22-én a kis Jézus a rádiót visszaadta azoknak, akik itt dolgoztak.
Ki volt az, aki legelőször ide bejött?
Ki legelőször bejött, az Gáspár Sándor volt. Minden elismerésem az övé. De a legszebb interjút a kettes stúdióban én készítettem el a néhai Léstyán Ferenc római katolikus főespereséssel, akit Köllő Gábor káplán kísért el ide a rádióhoz. Ez egy csodálatos karácsonyi ajándék volt a rádió hallgatóinak, jött, mert tudta, hogy a rádiónak szava van.
Amikor bejött Gáspár Sándor a rádióba, itt ki volt?
Azok, akik itt maradtak a rádiónál eredetileg, azokból lehetett valaki. Hadd ne soroljam fel a neveket, ez a legjobb, de hogy a milicista itt volt, ez biztos.
Amikor meg volt szüntetve a rádió, itt működött valami?
El kell mondjam azt, hogy a Marosvásárhelyi Rádiót felszámolták, ugye, megszüntette az adását. Egy időben volt két tudósító, a román tudósító megmaradt az, aki volt az átkos ideje alatt a bukaresti tudósítója Marosvásárhelynek és környékének, de a szomorú az volt, hogy ennek a stúdiónak nem volt egy olyan megbízható, az akkori időknek megfelelő politikai nézetű magyar szerkesztője, hogy azt helyezzék ide tudósítónak, hanem Bukarestből küldtek le egy magyar szerkesztőt, mégpedig a televíziótól, és a végén ő mutogatott mindenkire, hogy ezek milyen, hogy kiszolgálták az országot. Mindenkit lehányt, hogy milyen kommunisták voltak, és ő volt az egyedüli, aki megérdemelte, hogy ide betegyék. Tehát akkor hogy van? A technikán, ha jól emlékszem, a főmérnök maradt itt, és két műszak is, mert ottan a keverőasztal és mindenféle az adó rész, maga a vezérlőterem az nem szűnt meg, nem szedték szét. Hogy mire használták, nem tudjuk, csak annyit tudunk, hogy lehallgató berendezés volt, mikor idejöttünk, és jöttek a belügytől, leszereltek és elvitték.
Minden szalag elkerült innen 85-ben Zsilávára, vagy voltak olyan szalagok, amik valamilyen véletlen
volt? Azt is megmondom, hogy a könyvtárat, nagyon jó könyvtára volt a Marosvásárhelyi Rádiónak, egyszerűen kidobták és elvitték a hulladékgyűjtővállalathoz. A szalagokat elvitték Bukarestbe, mikor visszajöttek, azok úgy jöttek vissza, hogy én a Marosvásárhelyi konzervgyárnál szállítási osztály főnök voltam, odaadtam az autót, Csifó volt az egyedül, aki vállalta, hogy elmegy a szalagokért, gépkocsi vezetőt adtam neki, Agyagási Ferenc nevű gépkocsi vezetőt, aki egy zárt rendszerű autóval és utánfutóval rendeket.
Én, ha jól tudom, január folyamán kerültek vissza a szalagok Zsiláváról.
Így van. Bukarest értesítette a rádiót, hogy el lehet menni a szalagokért.
Eltelt nagyjából 3 hét, 1 hónap. Addig zenei hangfelvétel nem hangzott el a rádióba? Élőbe ment minden az alatt a periódus alatt?
Az alatt az idő alatt el lehet képzelni, hogy jártunk, hogy visszakapjuk a magnetofonokat, amik itt el voltak helyezve, a múzeum kapott, a telekítéka kapott, a könyvtár kapott, keverőasztalokat, és úgy lassan visszajöttek. Élőbe ment mindent, mikor egy-egy forró dolog volt, esemény, akkor behívtál valakit, és ott leültél, és nagyon hamar, mint a griffmadár, a saját hamunk feltámadtunk. Mikrofon is került, Bukarest is nagyon hamar adta a dolgokat vissza, segített bennünket, mert ezt így kell mondani. És azon kívül ne felejtsük el, hogy Magyarországról a Magyar Rádió nagyon sok mindent adott nekünk.
Azokban a napokban volt egyfajta műsorrend, vagy volt műsoridő, vagy annyit beszéltek, amennyit tudtak?
Műsoridő volt, de annyit beszéltünk, amennyit mi akartunk. Egy dolog, ami biztos. Én 3 helyen dolgoztam akkor. Egy helyen fizettek, az a konzervgyár volt, reggel 6-kor bementem a gyárba, eligazítottam, amit ott kellett a gyárnak adni, mert már Király Károly nem volt ott, hanem volt az aligazgató, lett az igazgató, még dolgoztak, kellett szállítani, hozni, vinni dolgokat. Akkor utána reggel 8-9 óra fele be kellett menjek a megmentési fronthoz. Ott a művelődési részlegen dolgoztam, mert nem mondtam azt, hogy osztály. Ott össze-vissza volt mindenféle. Egyszerre 6-on beszéltünk egy ülésen. Mikor ott végeztem, úgy nagyjából, akkor futottam a rádióhoz, hogy na, nekem milyen feladat van, szóljatok, hogy mit csináljak. Vagy hoztam onnan a híreket, amit be kellett olvasni, mert ez volt a feladatom.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Márciusi események előtt volt egy gyertyáskönyves felvonulás itt Marosvásárhelyen. Ha nem volt ilyen stabil műsor, hogy reagálták le?
Mielőtt erről beszélnénk, azért visszamegyek még egy hónappal azelőttre, tehát január 12-én, vagy 18-án, már nem emlékszem pontosan, de 12 és 18-a között volt egy utózengése a decemberi eseményeknek Bukarestben. És ez megismétlődött Vásárhelyen is. Délutánunk 5 óra fele kezdett már szürkülni, megjelent itten egy olyan 100 fős csoport, és követelte, hogy mi hagyjuk el a rádiót, mert mi itt dolgoztunk és kiszolgáltuk a régi rendszert. Azt tartom nagyon lényeges dolognak, hogy a rádiónál dolgozó riporterek, szerkesztők még véletlenül se tudták megcsinálni azt, és nem akarok én rosszat mondani az írott sajtóról, hogy ha nem tetszett egy százalék egy bizonyos szocialista munkaversenybe, vagy egy tervnek a teljesítése, hát odaírt még egy egyest, mondjuk. Nálunk ilyen nem volt, mert ha én megkérdeztem egy valakit, akivel interjút készítettem, hogy hogy teljesítették a tervet, vagy milyen eredményeket értek el, akkor ő azt mondta, amit ő akart, én nem mondhattam neki azt, hogy mondja azt, hogy 102. Hát leütött volna, nem? Egy igazgató szembeköp. A TS-ben dolgozó az nem mondta a mezőgazdaságban dolgozó riporternek, hogy 77 hektár vetettünk, a falu meghalotta, meglincselte volna, ugye? De hát erre vigyáztunk. Az újságírók azok beírták, hogy úgysem, mert csak 2 év múlva az újságpapírt elvitték a budira.
Mi volt azzal a tömeggel, aki idejött januárban?
Na ez a tömeg idejött, és mondtam az embereknek, nem itt kell tüntetni. Ottan a főtéren, nézzék meg, ki van most is a prefektúrás, a megyei tanása, vagy tudja a fene, hogy hívtuk akkor. Menjünk oda. És elmentem, de a két vezető kollega az várta a svájci televíziót. Ezt úgy képzeltem el én, mintha valahol egy hegyi patak úgy elindul, látjuk a forrástól, és ahogy jön lefele, mind duzzad. Hát én mire kimentem a decemberi hősök keresztjéhez, ott a Trojicához, hát ott már hömpölyögtünk, de félelmetes volt az a tömeg. Emlékszem, elkiáltottam magamat, hogy mindenki térdre, mi atyánk. Románul, magyarul mondtuk a mi atyánkot, hát csodálatos volt. Vagy elmentünk oda a prefektúra épület előtt, volt egy idéglenes pódium, és én onnan, mint egy dirigáltam, hogy mit kell csinálni.
Akik idejöttek a rádióhoz, és kérték az önök menesztését, magyarok voltak?
Magyarok, románok, ott akkor még nem volt március. Én olyan forródrótos embernek tartottam magamat, mindig benne voltam a hömpögésben. A február 10-én én álltam oda, Sütő, Csóri Sándor, és még sok más ember közé, és mentünk az első sorban. Akkor készítettem interjút Sütővel, Csórival, akkor a Magyarok Világszövetségének volt az elnöke, behoztam a stúdióba, de arra is emlékszem, hogy Sütő legalább 5-ször kellett köszöntse a tömeget, mert hömpölygött a tömeg.
Az mennyire volt békés?
Az abszolút békés volt. Megmutatta a város lakossága, hogy igenis békét akar, ugye a gyertyas, a könyv tanulni akar, semmi más nem akar. Voltak ott románok, magyarok, tehát ez egyszer tudti.
És március 15-én?
Volt egy óriási megmozdulás a székelyvértanunknál, és az egy kicsit felcihelte a dolgokat. Én láttam embereket, akik eljöttek március 15-ére, utána is, és azután is, és azután is, és románok voltak, és mindig dicsérték, hogy milyen csendben, az ünnephez illően viselkedik az ottani magyarság.
És a márciusi események ideje alatt mennyire volt könnyű riporternek lenni? Azért bátorság volt kimenni a tömeg közé.
Hát én mondok egy példát, ezt nem felejtem el. Szomszédom, román ember, szembeálltunk. Tehát álltunk mi, a magyarok, és ő a túlsó felén kiáltotta át nekem, hogy ha hamarabb hazaérek, mint ő, akkor szóljak a szomszédasszonynak, aki a negyedik emeleten lakott, és kisgyermeke volt, mert ez a tejgyárnál dolgozott, hogy a tej nem van a pincébe, menjen s vegye el. Tulajdonképpen nem is a törzsgyökeres vásárhelyi lakosok csinálták ezt az ügyet. Se román, se magyar. Mert az ismert egymást. Tudja, behozzák az idegent, csak egy családot vegyünk alapul. Vagy leány, vagy fiú beszáll egy családba, az már ott idegen, az jövevény, az kavarja rögtön a nokkerlit vagy a tésztát, hogy ő érvényesüljön. Itt nagy békében éltek, és adja az Isten, hogy továbbra is így legyen, hogy a nagy békében éljünk, akik évtizedek, évszázad, gyökereik 100 évre, 200 évre nyúlnak vissza. Tehát az kezdte a pofozást, aki a tegnap jött ide. És az az érdekesség az egésznek, az Adiban lakó cigányság a magyarok mellett álltak. Tehát ez egy óriási dolog.
A szerkesztőségben több műsor, több rovatot vezetett, az egyik ezek közül az élő történelem. Ha jól tudom, már az 1990-es évek elején elindult ez a sorozat, ez a műsor.
A helyzet adta. Székelyudvarhelyen voltam a Megmentési Frontnál, amelynek elnöke és ugyanakkor Székelyudvarhely polgármestere dr. Ferenci Ferenc volt, állatorvos, és nála kikijön be az ajtó, nem más, mint Fazakas János volt, központi bizottsági titkár, élelmiszer és kereskedelmi miniszter, és a mindenki trabantos, moszkvicsos, ladás minisztere. Nem volt olyan székely ember, akit visszautasított volna, hogyha kért tőle, mert kiutalásra adták az autókat, ugye autó vásárlási jogot rögtön megkapta. Vagy várt egy kicsit, vagy már volt a raktárban, de megkapta. De hát ő jött be az ajtón, olyan ember volt akkor, akit félreállított Ceausescu. Most már nem mondom meg melyik kongresszuson, de az utolsó kongresszuson, tehát 84-ben, és én úgy éreztem, hogy az ember szeretné kibeszélni magát. Ilyen másfél órát beszéltünk, abból elindult az élő történelem. Az elsők között voltak a római katolikus papok, akiket megszólaltattam, főleg a papok felé fordultam először, mert ők voltak azok, akik az átkosban keményen fizettek azért, hogy hirdették az Isten igéjét.
Ennek a műsornak, ennek a rovatnak mi volt a célja? Bemutatni a valóságában a múltat?
Ez volt a célja, és egy nagyon érdekes dolgot mondok el itten. Kién Károly halálra volt ítélve, és megszökött, és fogságba esett, és elkerült az Isten háta mögé, ott Krivojrogon túl, meg a Kurili szigetekhez aranyat mostak, és megszökött megint. Szóval csodálatos dolgokat mesélt el, hogy milyen hideg volt, milyen körülmények között dolgoztak. 6 hónapig ültek egy rozoga barakban, fenyőágon aludtak, mostoha körülmények között, de hogy megjött a tavasz, rögtön engedték őket, hogy mossák a lezúdult hegyoldalokról, bércek oldaláról, tele volt aranya. Hát annyi aranya volt, életében nem látott annyit. De onnan még a tetűt se lehetett kihozni, tehát annyira ellenőrizték. És a lényeg az, hogy egyetlen egy ilyen meghurcolt ember nem volt dühös, nem haragudott, meg tudott bocsájtani. Egyetlen egyet nem hallottam szitkozódni, majd megmutatom, majd feljelentem, majd semmi, a megbocsájtás volt végig. Egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy fiatal orvos bekerült a szamosújvári börtönbe, és ottan segítkezett a börtönorvos mellett, és az apját hozták oda be, és csak szemmel értekeztek, nem merte mondani a nevét. Ott csak 52-es rab, vagy 12-es rab. És az apja volt ott, és ő kezelte, tüdőgyulladása volt. Aztán ilyen dolgokról meséltek nekem. De Kulák listán voltak, olyannal is csináltam, akinek a szerencsétlennek volt egy vízimalma. Ő volt a molnár, ő volt az ács, ha kellett a kereket csinálni, de ő volt a Kulák a faluban.
ezek az emberek 90-ben mennyire mertek megnyílni? Mennyire mertek őszintén vallani a múltról?
Egyetlen egyszer se senkit az égvilágon nem neveztek meg. Pont úgy, ahogy én most ettől arrafele nem fogom mondani a sok neveket, mert nincs semmi értelme, hogy most felsoroljam, mert ez nem az élő történelem.
Ez a műsor mennyi ideig volt hallható a Marosvásárhelyi Rádióban?
Ez a műsor, ha jól emlékszem, 5 éven keresztül ment. Hosszú volt, rengeteget jártam.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, nagyon sok korszakot el lehet különíteni a Tóth Béla életében, de egyszer mindennek vége lesz, mondja a nóta. Mi lesz, hogyha már nem lesz rádió? Mit fog csinálni? Gondolkodott-e azon, hogy ettől a szerelemtől, ha meg kell válni, akkor mi lesz?
Ettől a szerelemtől, ha meg kell válni, ezt azt hiszem, hogy a lövészárok fog engem megváltani, mert én a rádió szerelmese vagyok. Én 3-szor nősültem, gyermekeim vannak, most feleségem van, egy unoka is van. Én úgy szeretem az összes leányt, mint a sajátomat, mert nekem van 3, neki van 2, az 5, ő a 6. leány. Ugye őt is kell szeressem, egy kicsit öreg leány, de ez van, most már ő is nyugdíjas. A családomat is szeretem. Valahogy úgy mindenféle háborgatáson keresztül valahogy úgy nézem, hogy ez a dolog is révbe érkezett, tehát most már nincsenek hullámverések, és lecsendesedett a dolog, mert a rádió szerkesztő riporteri szakma az nem egy csendes szakma, mert amikor mindenki azt mondja, hogy szombaton szabadok legyünk, akkor kiderül, van egy rendezvény, el kell menni. Mikor mindenki azt mondja, hogy május 1-e van, akkor nekünk nem lehet, mert éppen el kell menni. Március 15-e van, én 24 éven keresztül minden március 15-ében részt vettem, vagy szerkesztő riporterként, vagy csak egyszerű riporterként. Azért mondtam szerkesztő, mert helyszínről élőben közvetítettem az egész márciusi ünnepet XY helyről. Tehát ez egy nagyon lekötő szakma, és nagyon nehezen lehet megtűrni a társat, aki akkor, amikor udvarolsz, akkor te vagy a legjobb, mert mindenki mond a rádiónál dolgozik, szerkesztő, jaj, Tóth Béla, jaj, éppen Sármási Bocskai János. Tehát a rádiónak köszönhetően vagyunk ismertekké, vagy jó irányba, vagy rossz irányba. Ez megtisztelő feladat, ez egy megtisztelő munka. De én annyit tudok mondani, aki ezt a szakmát szereti, az nem tudja másként csinálni, csak úgy, ahogy én megpróbáltam a hallgatót szolgálni, a munkámat megbecsülni, és úgy érzem, hogyha újra kéne kezdjem, végig mennék megint ugyanezen a létrán, hogy hangtechnikus operatőr, és majd úgy szép lassan menni fel a lépcső, mert tényleg sok embert nem tudok mutatni itt a rádiónál, aki úgy kezdte, és úgy fejezte be, mint én, hogy idejött, egy senki volt, és a kollégáknak köszönhetően férfivé vált, és bebizonyította azt, hogy a bizalom, amit kapott, nem volt hiába.
A szeretet egyszer elfogy?
A szeretet olyan, mint a remény. Nem fogja el soha.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Tóth Bélával, a rádió egykori operatőrével, mai szerkesztőjével idéztük a múltat. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!